Kedves testvérek, kedves jelenlévők! A korintusi második levélből keressük meg azt a szakaszt Pál apostol gondolatmenetéből, amelyet a mai úrvacsorai istentiszteltünk alapigéiként, egy szakaszként közösen végig gondolunk a szent jegyek előtt. A korintusi második levél 5. fejezetét lapozzátok fel, ahol Pál apostol már egy megalakult és különböző válságokban szenvedő közösségben lévő testvéreinek, illetve a levél megírása után gyorsan felismerték a testvérek és ez egyetemes levélé válva más gyülekezeteknek is íródott, a következő módon beszélt a közösségi hitélet, szeretet megújulásáról, és a Krisztushoz való, a Krisztus áldozatához való viszonyulás kérdéséről. Ez tehát ez a gondolatmenet most az úrvacsorai hirdetésünknek az alapja, amit természetesen teljes részletességgel nem tudunk kibontani, hiszen most az időkeret erre nem alkalmas. Azonban néhány pontban, néhány hangsúlyban szeretném, hogyha néhány összefüggést áttekintenénk. Maga a gondolatmenet az 5. fejezet, a 2. levél 5. fejezet 14-es versétől a következő képen szól. Mert Krisztus szeretete szorongat minket. 15. vers. Úgy vélekedve, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem azok annak, aki érettük meghalt és feltámadott. 16. vers. Azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint. Sőt, ha ismertük is Krisztust test szerint, de már többé nem ismerjük. 19. vers. Mint hogy Isten volt az, aki a Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, reánk bízta a békéltetés igéjét. 20. vers. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. 21. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Hát látjátok, hogy ez a Pál apostoli gondolat nem, hogy egy ige hirdetéshez, hanem egy egész napos tanulmányozáshoz elégséges ez az egy gondolatmenet. Mégis ezt a jó néhány verset választottam a mai úrvacsora kapcsán annak az összefüggésnek a néhány pontos leszögezésére, kitűzésére, hogy hogyan függ össze a valóságosan megmosás, megmosottság, megbocsájtottság tapasztalata és a közösségi hitünk, a közösségi életünk kérdése. Ezt máshogy a korintusi levélben olvastuk, az úrvacsora kapcsán mondja Pál apostol, hogy vizsgálj meg magát mindenki, és úgy egyék, és úgy igyék, mert különben, ha nem, ezért van köztetek sok beteg, és előten, és alusznak sokan. Ezt máshogy ilyen konkrétan is kimondja. Ebben a szakaszban viszont az indíték, a késztetés, a belső lelki változás mélységéig nyúlva Pál apostol néhány hangsúlyt, néhány fontos lelkületi, gondolkozásbeli dolgot emel ki. Na, ezeket szeretném én ma közösen végig gondolni veletek. A 14-es vers egy alapvetéssel indul, amely a kereszténység egy alapaxiomája. Krisztus szeretete minket. Hozzá tehetném, minket is szorongat. Tulajdonképpen ez a célhoz ért a megvalósuló, a kibontakozó, a gyümölcsöző keresztény élet, hogy ő előbb szeretett minket, és mi viszont oda szánjuk magunkat neki. Ez az alaphelyzet, ez a célja a megváltásnak, hogy az Isten szeretete az ember szívében munkálkodó valóság legyen. Így indult a korintusi testvérek élete is, mert Pál apostol nem kampánnyal, nem megtérés nélkül, és nem tagságot hozott létre, hanem megtérte, kihívotta a közösségét, így indult a korintusi gyülekezeti élet is. Azonban bizonyos idő elteltével válságok ütötték fel a korakeresztény korszakban a fejüket, ez például a Galácia levélben így mondja Pál apostol, hogy balgatagok, amit lélekben kezdtétek el, azt most miért testben folytatjátok? Ez sok gyülekezeti levélben megtapasztalható, megragadható ez a válság, hogy 20-25 év elteltével világos, jól összegezhető egyéni és közösségi hitéleti bajok ütötték fel a fejüket. Ezért íródtak az úgynevezett gyülekezet gondozó levelek, hogy ezeknek a problémáknak a gyakorlati oldalát is orvosolják, de ugyanakkor hitbeli, indítékbeli, jellembeli, a bűn rendezéséig tartó mélységig az elméleti, az elvi, a hitbeli kérdéseket is gyógyítsák. Most a mai alkalommal nem egy gyakorlatias, nem cselekedeteket orvosló, hanem indíték mélységig, a Krisztushoz való viszony mélységéig tartó gyógyító mondatokat fogunk olvasni. Mert hogy a probléma az, hogy Krisztus szeretete szorongatta ugyan régebben a testvéreket, ez azonban kezdett meggyengülni Korintusban is. Emlékeztek, Krisztus azt mondja a lábmosásnál, hogy szükség, hogy megmossalak, akkor leszel egészen tiszta. Ennek a törvényszerűségnek a tartalmát Jézus már előre tudta. Nem statikus a hitünk, hanem ez egy dinamikus folyamat, és bizony jellemből, karakterből adódóan, körülményekből adódóan különböző hullámokon mehet át a keresztény élet, de ebből bizonyos tanulságokat le kell vonni. Nézzük itt a korintusi testvéreknek Pál apostol ebben a vonatkozásban, hogy Krisztus szeretete szorongat minket, ebben a vonatkozásban milyen tanulságokat von le. 15. vers. Úgy vélekedve, időnként a görög szöveget majd, amit én kipreparáltam, azt nektek diktálom, mondom, úgy döntve, azt választva, hogy egy mindenkiért, mindenekért meghalt, következésképpen mindannyian meghaltak. Pál apostol minden bevezetés nélkül az alaptételt, hogy Krisztus szeretete szorongat minket, gyakorlatra átváltja. Így is fogalmazhatnánk, hogy akkor szorongat minket az Isten szeretete, ha. És ez a mondat így folytatódik, hogyha ő mindenkiért meghalt, következésképpen mi is meghaltunk. Melyik bibliai tanítás az, amely azt mondja, a szombatiskolában is idézte valaki, hogy meghalva vele együtt és feltámadva vele együtt. Melyik bibliai tanítást használja Pál apostol szintén ezt a képet? Hát a keresztségben. Ha meghaltál vele együtt, ha eltemettettél vele együtt az óembernek, akkor vele együtt fel fogsz támadni a halálból új életre, nem tesz szerint járva új embernek. És erre tulajdonképpen ez egy gyülekezethez írott levél, nem a főníciakhoz, a görögökhöz, a korintusi kikötő népségéhez. Erre emlékezteti őket, hogyha ő mindenkiért meghalt, ez a bizonyos megváltó, akkor következésképpen mindannyian meghaltunk. Mindannyiunk meghaltunk. Miért kell erre egy működő közösséget 10-20-25 évvel az indulása után emlékeztetnie Pál apostolnak, hogy következésképpen mindannyian meghaltatok? Hát nagyon egyszerű, azért, mert ha az ember óvatlan, akkor egy bizonyos idő után, pünköst után, az apostoli tanítás ellenére, a megtért közösségi tagság ellenére egyszer csak kezdtek előjönni a test cselekedetei. A test késztetései, a nem helyes gondolatok, cselekedetek vagy döntések. Hát csak a legegyszerűbbel kezdjük, magának Pál apostolnak is a teljes apostoli tanács milyen javaslatot mondott, amikor az volt, hogy milyen sokan buzgókodnak a régi zsidók közül, testvérek közül a törvény mellett, hogy kell Pálnak neked kiengesztelni ezeket a zsidók közül a testvéreket, menj el, vegyél magad belé néhányat, és a jeruzsálemi zsidó templomban végez olyan szertartás, amelynek pedig már az érvénye Jézus Krisztussal világosan beteljesedett. Mi volt ennek a nem isteni, hanem emberi tanácsnak a taktikai célja? Kiengesztelni a görögök közüllet keresztény testvérek közötti problémát, a zsidók közüllet keresztény testvérek buzgókodásával, és ebből a körben ki kell mondani legalizmusával. Igen ám, de Pál apostol a hibájából tanul, egy bizonyos idő múlva megírja a leveleit, az akkor elkövetett hibákból levonja a következtetést, és különböző módon kifejti, hogy hogy lehet észrevenni, amikor a hit késztetése helyett valamilyen másmilyen késztetések következnek be. Nézzük itt a korintusi testvéreket, hogyan gondolkoztatja. Ha egy meghalt mindenkiért, ki ez az egy, akire utal, akit már egy utalásból értenek a testvérek, Jézus Krisztus, következésképpen mindannyian meghaltak. Na de hát pont ez a kora keresztény gyülekezeteknek a baja 20-30 évvel az indulás után, Krisztus után 25-30 évvel, hogy meghaltak egykor, de kezdtek visszajönni a test cselekedetei. Hogy kell akkor a lényegig visszanyúlni? Nem tudom, emlékeztek Ellen White, illetve Luther is idézi ezt a gondolatot híres tanácsára? Ne egyesével kérdessük a faleveleket a fáról, hanem a problémák gyökerére sújtsunk le. És hogyha gyökért megtaláljuk, akkor az összes magától utána le fog hullani. Nézzük Pál apostol, a következésképpen nem mindannyian meghalt állapotban levő korintusi testvéreinek, mert ez egy nagyon szeretteljes megközelítés, de ebben a gyülekezeti levélben világosan kiderül, hogy hitbeli válságban volt ez a közösség. Hogyan vezeti rá őket a Krisztushoz való viszony kérdésére? És meghalt mindenkiért, tehát a 15. versünk második része, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem ő érte, a meghaltért és a feltámasztottért. Mire emlékezteti a megtért közösséget a saját megtérése kapcsán Pál apostol? Hogy akik élünk, mi akik élünk, ezután ne önmagunknak éljünk, hanem érte. Mi kell ahhoz, hogy ti képesek legyetek másnak szolgálni? Milyen indíték kell nekünk, hogy mi örömmel megtegyünk bármilyen a legegyszerűbb kis hétköznapi dolgot, amikor helyzetben van valaki, bajban van, költözik, baleset, betegségek. Mi kell ahhoz, hogy az egy jó szívű szolgálat legyen, hogy az ne egy kényszeredett, jöttem, mert küldtek, ne egy ilyen érzés legyen, hanem egy, hát adományoknak is ezt olvasok, hogy jókedvű adakozót szereti az Isten. Milyen késztetés kell, milyen indíték kell? Valamilyen olyan empátia, valamilyen olyan motiváció, késztetés, szeretet, vágy arra, hogy segítsél, ha nem is tudod az ő nehézségét, a betegségét elhárítani, az élethelyzetét megváltoztatni, de hogy valahol kifejezd az együttérzésedet. A Pál valami ilyesmire emlékeztet, hogy ha ő meghalt mindenkiért, akkor ti többé ne önmagatoknak éljetek, hanem ő érte a meghaltért. Testvérek, itt kezdjük hirtelen a betegnek az ütő elébe tenni a kezünket, mert mi van akkor, hogyha tudjuk, hogy ő meghalt, tudjuk, hogy ő megfeltámadt, ezzel helyettes lett, de ez bennünk nem idéz elő olyan viszontválaszt, hogy most már ne magunknak éljünk, hanem ő érte. Na ekkor mi van? Hát ezt közömbösségnek hívják. Arany János nagyon jól megfogalmazza a Kedvenc című versében, hogy közönös a világ, az élet egy összezsúfolt táncterem, sürög, forog, jő, megy a népség, kibe, szünes, szüntelen, s a jövőket, távozókat kigyőzné, mint köszönteni. Nagy részvétel, ha némelyikünk az ismerőst megismeri. Mi van akkor, hogyha ezt a közönt érezzük magunkon, és tudjuk az Isten szeretetét, vagy a megváltásnak ezt a megvalósultságát, de ez nem vált ki belőlünk azt a viszont érzést, választ, gyakorlati szeretetet, hogy akkor ne önmagunknak éljünk. Tehát itt tulajdonképpen a gyülekezeti életben egy motiválatlan közösség volt, a szeretet szolgálat késztetésében meggyengült közösség volt, de aki tudott Krisztus haláláról. Ezt nagyon jegyezzük meg, hogy hogy válik tulajdonképpen, hogy jön létre a válság. Van tudatunk tanításokról, el tudunk mondani dogmatikai téziseket, akár Krisztus haláláról és feltámadásáról is, de mi van, ha ez nem vált ki belőlünk szeretetet? Mi van, ha ez nem vált ki belőlünk viszont odaszánás, hogy akkor mi ő érte éljünk, és nem magunkért? Hogy kell akkor ezt a közömbössé váló ember gyógyítani? Meg fogjátok tapasztalni, vagy nézzétek csak meg, ha megláttok valakit a kórházban, meglátogattok valakit, netalántán ti lesztek kórházban, mi a különbség az empatikus ápolónő És mi a különbség a részvéttel tevékenykedő ápolónő vagy orvos között? Fogja érezni a beteg, hogy hogy nyúl hozzá, hogy kezeli a betegnek a helyzet. Nem tudja megváltoztatni a beteg helyzetét egy perc alatt, csak kezeli, de fogja érezni a beteg? Na ez az a kérdés, amivel itt foglalkozunk gyülekezeti szinten. Most lépjünk tovább, nem foglalkoztatunk a szöveg újabb kis mélységeivel. Nézzük a 16. verset. Úgy, hogy mi mostantól ezért senkit sem ismerünk test szerint. Én azért szeretem Pál apostolt olvasni, mert nem engedi, hogy panelszerűen olvassuk az írást. Biztos ti is vagytok így, hogy olvassátok a szakaszt, és azt teszi fel, hogy ez ma hogy kerül ide ez a gondolat. Miért az egyik vers után a másik következik? Miért mondja azt ezeknek a testvéreknek, hogy én titeket nem akarlak test szerint ismerni? Hát testvérek, mi rendszerint úgy működünk, emberek, hogyha valami nem jó, akkor elkezdjük azt helyre tenni. Akkor azt az eseményt kifejtjük, hogy nem jó, hogy az helytelen. Pál apostol meg itt azt a módszertant választja, mert van, ahol konkrét esetekben, konkrét bűnök miatt még azt is mondja, hogy a ficamodott tagot, ti lelkét igazítsátok helyre, szerítsétek lelkét. Mert vannak konkrét, a levelek végén általában konkrét esetek, hogy az érzművel Sándortól kezdve, nem tudom ki, hogy kell viszonyulni. Vannak konkrét helyzetek is. De itt az egész alapkérdést ragadja meg, nem egyesével a problémákat. Tudnilik azt mondja, hogy én titeket nem tesz szerint akarlak szemlélni. Milyen nagy dolog az, hogyha egy gyerek hisztizik, akkor egy bölcs pedagógus nem tudja szólítani azt a gyereket, nem a hisztis énje szerint, hanem elterelve a saját maga figyelmét, a saját rossz érzéseiről valami egész más. Hogy kell ezt megcsinálni felnőttekkel? Szóval Pál apostolt ezért értékelem, mert egy nehéz korintusi gyülekezetben azt tudja mondani, hogy én akár mennyire akar valaki tesz szerint viselkedni, mert talán Pál apostolait azt mondták, hogy a maga jelen volt a erőtelen és a beszédes irány. Tehát az egy minősített esete volt, hogy a Biblia legnagyobb rendszeres teológusát Jézus Krisztus után, azért Pál apostolt nevezzük néven, ő ez volt, a korintusi testvérek igencsak drasztikusan, többen is minősítgették. Pál meg erre nagyon nagyvonalúan és mélyen hívő emberként azt mondja, hogy én ennek a provokációnak nem engedek, és nem tesz szerint akarok hozzátok viszonyulni. Ezt miért mondta? Azért, mert ő fel akarta bennük érezteni az éppen tesz szerint viselkedő között is, hogy lélek szerint járjanak. Na de hogy tudunk mi lélek szerint járni, hogyha annak a valakinek a szeretete hat ránk, aki aztán majd viszont szeretetet ébreszt bennünk. Tehát tulajdonképpen itt megkerült az egyességgel való vitatkozás kérdését, és az indíték mélységéig, hogy hogy lesz még egyszer a 15. versnek a kulcsmondata, hogy jöhet létre az a csoda, hogy többé nem magatoknak éljetek, hanem ő érte. Testvérek, ha kihűl a hitünk, egy keresztény a maga dogmatikai tudatával vidáman élhet önmagának, egy narcisztikus, önmagának kedvező életet élhet, önmagáért való életet élhet, és teljesen hiányozhat belőle a szolgálat. Ne tévesszem meg titeket, hogy valaki beszél Jézusról, a Jézus tanításáról, az még nem szolgálat. A szolgálat ott kezdődik, hogy nem magunknak élünk. Élünk, de a mi életünk egyben szolgálat másoknak. Ahogy Jézus élt és szolgált nekünk, mint tanítványoknak, akik nem értettük őt akkor, hiszen 3,5 évig nem értették az övé. Na nézzük a 16. verset, hogy részletezi. Itt kiugrunk egy, kihagyunk egy szakaszt, 19. vers. Amint Isten volt az, aki a világot Krisztusban kiengesztelte magával, nem tulajdonítva nekik az ő bűnüket, és így rendelte, adta nekünk a csere, a változás, a kiengesztelés igényét. Hát Pál apostol elkezdi Jézusra visszairányítani korintusi testvérek figyelmét, hogy mit is csinált Krisztus, amikor a Földön itt volt. Aki engem látott, látta az Atyát. Ezért mondja, hogy Isten tette ezt, mert Isten mutatta be Krisztus. Nem tulajdonította nekik az ő bűnüket. Hogy kell viszonyulnunk úgy, hogy miközben bármi rossz történik, mi nem rosszért, rosszal válaszolunk. Hanem adta nekünk a csere, a változás, a kiengesztelődés igéjét. Hát testvérek, ez annál inkább nehezebb volt Jézusnak, mert 3,5 évig az övéi nem értették, hogy ő mi alapján tevékenykedik, és mi az a cél, amiért jött. Nem értették magát a halálát sem, mert meg akarták a tulajdon megváltó munkájának a céljától, a helyettes haláltól óvni. Nem történhet meg veled. Hogy kell Jézusnak viszonyulni a saját tanítványaihoz, aki ki akarja engesztelni önmagával őket, de ők nem értik. Értetlenül munkálkodik, értik, de ők a haláláig, feltámadásaig, sőt, a mennymenetekkor sem értik, nem értik, hogy mit akar velük tenni. És azt mondja, hogy ez a Krisztus hozza később a csere, a változás, a kiengesztelődés igényét. Először ez nem látszik az életükben, az értetlenség látszik. Nem értik, amit cselekszik velük. Hát legfőképpen az úrvacsorán kapcsán kell felidéznünk magára a lábmosásra is, mit mond Jézus. Amit én most cselekszem veled, akkor most hagyd kérdezek tőletek valamit. Hogy tudtok viszonyulni akkor, amikor titeket nem értenek emberek? Hogy tudtok viszonyulni? Valaki azt mondja, hogy menekül, ez a fuss verzió, hogy én kilépek abból a helyzetből, ahol hiába beszélek és nem értenek. Valaki idegessé válik, emlékeztek az üss és fuss verzióra, valaki idegessé válik és egyre vehemensebben mondja, hogy nem igaz, hogy nem lehet megérteni valamit. Jézus meg pontosan fölfogja a korlátainkat, hogy elmondhatja többször is, hogy el fogják fogni. Szenvedni fog, meg fog halni, fel fog támadni, és mégse fogják fel. Én a közelmúltban azt találtam mondani a munkatársaimnak egy értekezeten, hogy mi sokszor pozitivisták vagyunk, mert azt hiszük, hogy helyesen megértettünk valamit, helyesen tanítunk valamit, azt rögtön meg is fogják érteni emberek. Testvérek, ez nem így történt velünk 2000 éve a tanítványok testében és szellemében sem. Bizonyos időnek el kell telnie, amíg akár 2-2-4 egyszerűségi dolgok leesnek. Testvérek, miért nem mutatkozott be a feltámadt Krisztus az Emmauszi úton a tanítványoknak, akik elmondták, hogy pedig azt reméltük, hogy ő fogja megszabadítani az Izraelt. 100-ból 100-an itt bemutatkoztuk volna, higgyétek el. Nem bírtuk volna ki, hogy feltámadt Krisztusként meg nem mondjuk, hogy én vagyok. Miért nem mutatkozott be neki? Testvérek, azért, mert ez a felismerés, amíg elveszítjük a téveszméinket, amíg elveszítjük a tévedéseinket, egy bizonyos gondolkodási folyamat és bizonyos idő. Ne legyünk türelmetlenek, hogy mennyi idő alatt valósulna meg kinek az életében ez a változás. Pál apostol ezért ilyen nagyon részletesen magyaráz ezt a gondolatot, hogy ő úgy engesztelte ki önmagával a világot, hogy nem tulajdonította nekik az ő bűnüket. Hogy kell elhordozni, nyilván a bűnnel azt kell mondanunk, hogy bűn. Kérlelni kell avval szemben, hogy helytelen. De hogy kell elhordozni úgy, hogy nem tulajdonítjuk nekik? Hát itt jön a 15. versünknek a kérdése, a 16. versünk kérdése, hogy mi mostantól senkit sem ismerünk test szerint. Testvérek, ez az a híres keresztény közhely, hogy nem azonosítjuk a bűnt a bűnössel. Az úrvacsorán kérdéséből ez a gyakorlati következtetés következik. Nem azt mondjuk, hogy te ilyen vagy, hanem te bár ezt tetted, de. Vagy még ezt teszed, de. Nézzük Pál apostolt, hogy kérje el tovább. 20. vers. Krisztusért tehát követségben járván, mintha Isten hívna, könyörögne általunk, Krisztusért kérjünk, engesztelődjetek ki, béküljetek meg Istennel. Mi volt a korintusi testvéreknek az igazi problémája? Nem az, hogy nem tudtak az áldozatról, hanem nem voltak békességben azzal az Istennel, aki értük ezt az áldozatot hozta. Honnan derült ki a pálapostoli gondolatmenetből, hogy nem voltak békességgel Isten, békességben? Kibékélve Istennel? 15. vers, hogy többé ne önmaguknak éljenek, hanem ő érte. Testvérek, mi akkor fogjuk észrevenni, hogy hogy is állunk ezzel a békességgel, amikor alkalmatlan helyzetben szolgálatkészek vagyunk, vagy nem. Emlékeztek Jézus egyik példázatára, amely úgy szól, hogy hogy keverhetném lábamat a porba? Hát lefeküdtem a gyerekekkel, szegény világ, egy ágyban betakaróztunk, nem tudok menni. De aztán adj neki kenyeret, hogy hagyja békén, csak menjen el, és aludhassanak tovább. Emlékeztek erre? Na hát ez nem az igazi szeretett szolgálat még. Nekünk nem azért kell a másiknak segíteni, hogy hagyd magad elébb szabadulszak, hogy békességünk legyen már. Hogy kell tehát nekünk Krisztusért követségben járnunk, hogyha kiengeszteléltünk, ha megbékéltünk Istennel? És a 21-es vers. Mert azt, aki bűnt nem ismert, mi életünk bűnvé tette. Miért kell ezt elmondani egy válságban levő korintusi közösségnek? Testvérek, hogyha mi elfelejtjük azt, hogy Krisztus nem csak bűnbocsájtó, megváltó, hanem bűnhordozó. Ő bűnné lett érettünk. Akkor ennek lehet az eredménye, hogy mi, és itt a kifejezés a 21. versben, hogy mi, ez az utolsó versünk, az 5. fejezet 21. verse, hogy mi Isten igazsága, Isten igazságossága, igaz élete legyünk ő benne. Tehát hogy jöhet létre a mi életünkben az ő igaz cselekedete? Hát nem az, hogy elhisszük, megismerjük, hanem megvalósul az életünkben mindez. Hogyha az ő bűnélet életünk tapasztalat, átélt tapasztalat. Az úrvacsoráink tulajdonképpen azért rendszeresen gyakorító jelleggel elrendelt alkalmak, az emlékeztető igék, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, ezt cselekedte Jézus, azért felidézendők, mert mi a legnagyobb áldozattól is kezdünk elfeledkezni. Ha most lenne egy nagy beszélgetésünk délután, fölteném a kérdést, hogy mindenki mondjon el egy személyes példát az életéből, hogy valamikor valamire nagyon vágyott, és mennyi idő múlva az közömbös lett neki. Ez lehet gyerekjáték, lehet felnőtt korban megvenni kedvenc dolog, amiért sok évig dolgoztatok, és eltelik egy kis idő, és azt látjátok, hogy amit nagyon akartunk, most nem is értékeljük. Na, ha ezt a hétköznapokban kitapintjátok, hogy ilyen probléma van, még felnőtt korban is, akkor hogy orvosolandó a legnagyobb dolog értéke, ha egyszer csak a megváltást a keresztény közösség már csak tudni fogja, hogy ő bűnt nem ismert, de érettünk bűnné lett, de egyszer csak ez már nem vált ki belőlünk egy olyan viszont választ, hogy mi többet nem magunknak éljünk, 15. vers, vagy itt a 21. vers, hogy mi aztán Isten igazságossága, Isten igaz élete legyünk ő benne. Na ez az úrvacsorának a nagy kérdése. Hogy ébreszthet nem csak ismeretet bennünk az úrvacsora, hanem viszont szeretetet, hálát. Az Isten jósága téged megtérésre indít. Hogy látod meg utána a lehetőséget a körülményben, hogy te örömmel tudsz segíteni, hogy mondja a híres példázatban, ha valami plusz költséged lesz majd, ha erre járok, megadom. Tehát amikor kiderül, hogy ő nem csak kötelező, segítő, samaritánus, hanem irgalmas szívű, és empatikus, beleélő képes, hogy esetleg egy nyereséggel bíró, vagy nyereségre dolgozó fogadós nehogy azt mondja, hogy holnap után már nem fogom gyógyítani beteget, ha az már túl sokba kerül. Kedves testvérek, ez tehát az úrvacsoráink kérdésének az igazi súlya, hogy szembesülhetünk már tudva a tanításokról, mi is egy ilyen nép vagyunk, tudva Isten megváltási tervéről, rendszerezve ezt a tervet, hogy élhetünk át újra és újra olyan viszont tapasztalatot, amely bennünket ilyen szeretett szolgálatra késztet. Hogyan újulhat meg a hitünk, másról azt mondja a Biblia, hogyan ébredhet első szeretet bennünk. Nyilván nem romantikus cselekedetekkel, van egy ilyen mai divat, hogy 30-40 év után emberek újból elveszik a feleségüket, tehát itt próbálnak ilyen divat, biztos láttatok már ilyen magazinokban vannak ilyen, és akkor nagy esküvő. Különböző próbálkozások vannak, hogy kell elevenen tartani a szeretetet. Hát testvérek, ez a mi úrvacsorán kérdése, ez az úrvacsora hit megújító kérdésének a lényege, hogy születhet meg az Isten egykori cselekedetéből ma az a tapasztalat, hogy mi legyünk Isten igazságossága ő benne, hogy hogyan születhet meg a 15. versben, így volt ez a gondolat, hogy többé ne önmagunknak éljünk, hanem ő érte. És a 14-es versünk az alapige, hogy Krisztus szeretete sürgessen, szorongasson minket. Emlékeztek? Meg lehet cselekedni a cselekedet azért is, mert muszáj, hogy azért is, mert az alkalmat áron is megvegyük. Lehet olyan szolga valaki, hogy megteszi, mert rábízzák, és elvégzi, és lehet olyan szolga valaki, aki aztán kamatoztatja, és 5-ből 10-et, 3-ból 6-ot, és sokkal többet termel. Ez az a kérdés, amellyel foglalkozunk kell, testvérek, és tulajdonképpen a hitáltali megigazulás formájában befejezve ezt az orvosra kérdést, a megbocsájtás tapasztalatunk átélése, az az Achilles sarok, a közösségi hitélet, a Laodicei korszakunk krízise meg tud újulni. A megbocsájtás tapasztalata, hála tapasztalat, illetve az, hogy itt egy gyógyítás, megbocsájtottak a te bűneid. Fogd a nyoszajádat és járj. Ez az a tapasztalat, ahol nem karizmatikus élmény, hanem mély viszont szeretet ébredhet bennünk. Vizsgáljátok meg magatokat, hogy a szolgáltatók viszont szeretetből van, önként hálából van, jókedvű adakozót szereti az Isten, vagy már akár az adakozás is lehet szokás szerint. Hogy az életünk önmagunknak élés, vagy viszont szolgálat. Persze minden 6 napon át dolgozzuk, lássuk el a dolgainkat, de az viszont szolgálat jellegűje. És ez mikor születhet meg? Hogyha ez a bizonyos távoli 2000 éves történet friss lesz, aki bűnt nem ismert, mi érettünk, Krisztus, bűnné tette, mármint az Atya Krisztust, hogy aztán mi, és itt jön a csere, Isten igazságossága, Isten igaz élete legyünk ő benne. Testvérek, a végső idők ígérete nem kevesebb, hogy lesz egy nép, akiben ez a szeretet megújul. Lesz egy nép, aki követik a bárányt, valahová megy. Lesz egy nép, akikben ez a szeretet motiváció annyira valóságos, hogy ugyanúgy győznek majd, ahogy Jézus győzött. Én kívánom, hogy bárhol is tartunk a jelenben, emeljük a tekintetünket egymásról, hogy is mondta Pál apostol, titeket most már nem tesz szerint ismerlek. Emeljük a tekintetünket arra, hogy mi az a mérce, amely mércével szolgálhatunk igazán egymásnak is, másnak is. Ugyanolyan szeretettől, ahogy Krisztus életünk tette. És ez a viszont szeretet segít átlendíteni kit-kit a maga küszöbén, a maga megrekedtségén, visszaesésén, bármin, ahol a test cselekedete visszajött. És amelyre Jézus azt mondta, hogy ha én meg nem moslak, akkor figyeljetek a ragozást. Nem a, mi úgy szoktunk fogalmazni, hogy ha te nem engedsz meg nekem valamit, akkor azt én zokon veszem, és nekem nem lesz közöm hozzád, mert te ezt nem engeded meg. Jézus meg hogy ragozott? Figyeljétek meg a ragozást. Ha te nem engeded meg, hogy én megmossam a te lábadat, akkor kinek nincs köze kihez? Neked, Péter, nincs között hozzá, mert te elzárod magadat tőlem. Testvérek, keressétek, hogy Isten hogyan nyilvánul meg az életetekben. Hogyan jön elétek testvéreken keresztül, körülményeken keresztül, az időkeren, sok minden keresztül, hogy az Isten bennünket hogyan keres meg. Ha engedjük ezt a megkeresést, hogy ő keres meg bennünket. Mindegy, hogy kint keresztül, az írásokon keresztül, a természeten, a lelkiismereten keresztül, a proféciákon, a kilátkoztatáson keresztül, hittestvérek tanácsain keresztül. Ha engedjük ezt a megkeresést, akkor ez nyilván munkálkodni fog az életünkben. Ha ezt elzárjuk magunktól, akkor ezek a gyümölcsök az egyre keményebb, elzáródó, hárító, ezt így mondja a mai tudomány, hogy én elrejtő mechanizmusok, nem teszik lehetővé ezt a változást, hogy többé nem magunknak éljünk, hanem ő érte, a meghaltért és a feltámasztottért. Én kívánom, hogy ez a ki tudja hanyadik, sokadik úrvacsora ennek az alaptanításnak a felfrissülésében egy mérföldkő lehessen, hogy Krisztusnak szeretete ne csak ismeret legyen, hanem késztető erővé váljon, Krisztus szeretete szorongasson bennünket. És hogy egy képies, plasztikus mondattal fejezzük be ezt a kis igehirdetést, ezt a gondolatsort. Emlékeztek, volt egy próféta, aki azt mondta, hogy többet ebben a népben nem szólok. Elege volt a prófétai küldetéséből és a szegény népéből. És egyszer csak mit ír ez az egykori régi 3000 éves testvérünk, de mintha emésztő tűz lenne a tagjaimban, és nem hallgathatok. Testvérek, ha késztetésetek lesz arra, hogy az alkalmat áron is megvegyétek, ha meglátjátok, hogy abban a helyzetben segíthettek, ha meglátjátok, hogy túlléphettek azon, hogy valaki tesz szerint járt, és ti lélek szerint elé mehettek egy helyzetnek, akkor képesek lesztek Krisztus életét élni, és akkor Krisztus szeretete szorongatásától késztetve valóban ér valamit az a cselekedet, amit végzünk. Ez nem a mi életünk, akkor nem az ő élete. Ez a befejező gondolatunk, hogy mi Isten igazságossága, igaz élete legyünk benne. Ha ez nincs meg, akkor úrvacsorázhatunk. Ha ezek a gyümölcsök, ez a viszont szeretet és ez a viszont hála nem ébred, akkor csak ítéletet ettünk és ittunk. Én kívánom, hogy ebben a szeretetben, ebben a késztetésben növekedjetek, és akkor a növekedés, a gyümölcsök, a levelek maguktól fognak jönni. Ne egyesével orvosoljunk hibákat, hanem a késztetésünk tekintetében növekedjünk mindannyian. Amen.